innováció a magyar vállalkozásának, felzárkózásának esélyi együttműködési lehetőségei a FAK térségbeli országok vállalkozásaival. Ennek keretében arra kaptam felkérést, hogy az innováció támogatásáról beszéljek különös tekintettel az európai beruházási terv lehetőségeiről és annak az új támogatási formának, amit ez biztosít, ennek a hatásairól, remélhető kedvező hatásairól a gazdaság fejlődésére. Kezdetként hagy utaljak valaki más gondolataira, hiszen az innováció annak a képessége, hogy egyének, társaságok és egész országok folyamatosan létre tudnak hozni egy általuk kívánt jövőt. Lehet, hogy éhgyomor ez egy kicsit elvont, de azt gondolom, hogy ebben a körben nem kell bizonyítani, hogy mennyire fontos az innováció a gazdaság fejlődéséhez. Hogy kicsit többet fogok beszélni a kivetített diákról, hiszen sokan nem értik, hiszen a legtöbb magyarul van némely angol felirattal. Az Európa pozíció a globális gazdaságban gyorsan változik. 2050-re részesedésünk a világ GDP-jéből valószínűleg csak fele körül lesz a jelenlegi 29%-nak. Európa egyelőre még nem tudta tartani, meg tudta tartani egyelőre a világ exportjából való részesedését, ami 20%, és ebben a tekintetben teljesítményünk jobb, mint a többi fejlett gazdaságé. Azonban Kína, India és Brazília megkezdték a felzárkózást. Gazdasági teljesítményük az elmúlt 5 évben gyorsabb ütemben javult, mint az Európai Unióé. A gazdasági növekedés legfőbb gazdasági mozgató rugója az Európai Unióban az innováció. Ezért szükséges, hogy az Unió javítsa innovációs teljesítményét, amint ezen az ábrán is jól látható, angol felirata is van, tehát jól látható, hogy a termelékenységben, termelékenység javításában, hát ahol az Egyesült Államok mint a mérési pontként van feltüntetve, az Európai Unió lemaradásban van. 2 évente adja ki a bizottság a jelentését, amelyben az innovációs politika és a teljesítmény hatásait vizsgáljuk meg a gazdasági előrejelzések szempontjából. A jelentés legfontosabb üzenete, hogy az Európai Unió továbbra is termelékenységi lemaradással küzd, ahogy az ábra mutatja, az Egyesült Államokhoz képest, sőt a különbség növekedett is a gazdasági válság óta. Amikor az európai vezetők arról gondolkodtak néhány évvel ezelőtt, hogy mi az, ami a gazdasági válságból kivezető út lehet, mik azok a stratégiai célok, amelyet ki kell tűzni magunk elé, akkor egy Európa 2020-as stratégiát fogadtak el, amelynek a legfőbb céljai a foglalkoztatás növelése 75%-osra, az innovációba befektetett összeg éri el a GDP 3%-át. Most nem térek ki mindegyik célra, hisz most az innovációról fogunk beszélni. A klíma és energiapolitika területén 20%-kal alacsonyabb üvegházhatású gáz kibocsátása, megújuló energiaforrások arányának növelése, oktatásban 10% alá vinni az iskolát korán elhagyók arányát, legalább az uniós lakosok 40%-a legyen felsőfokú végzettségű, és a szegénység legalább 20 millió fővel csökkenjen. Ezt tűzte ki ez a távlati 2020-as stratégia, és jól látható, és nem véletlen, hogy ennek a gazdaságpolitikai stratégiának kiemelt prioritása az innováció. Mérhető, összehasonlítható statisztikai adat erre a célra a GDP arányos költés, amit ezen az ábrán nem csak az európai országokra, hanem összehasonlításul néhány más országra is feltöntettünk, tehát szerepel rajta itt a jobb oldalon nagyon magas oszloppal, Dél-Korea, aztán Japán, Egyesült Államok, majd pedig Kína, és jól látható előtte pedig az európai országok itt valahol középen az uniós átlag, hasonlítható össze, jobb oldalt hol tartanak úgy ezzel a GDP arányos innovációs költéssel, például Dél-Korea vagy pedig Japán. Látható, hogy a kitűzött célhoz még nagyon sokat kell tennünk, pedig az innováció a legjobb lehetőségünk arra, hogy az európai gazdaságot talpra állítsuk. Azt gondolom, hogy itt nem kell meggyőzni senkit arról, hogy a kutatásba és az innovációba eszközölt befektetés a hosszú távú növekedés motorja. A közpénzekből finanszírozott kutatási és fejlesztési tevékenység megtérülési rátája is igen magas. Erről nem hoztam külön ábrát, de azok az országok, amelyek a kutatásba és fejlesztésbe nagyobb arányban fektettek be, gyorsabban lábaltak ki a válságból. Ha az európai cégek versenyképesek kívánnak maradni a globális gazdaságban, az EU szakpolitikájának és költségvetésének is tükröznie kell ezt. Olyan környezetet kell létrehoznunk, amely elősegíti az innovációt. És hát itt nem csak az európai intézményeknek, hanem a tagállamoknak is vannak feladatai, hiszen az innovációt akadályozó különböző szempontokat fel kell számolni. A tagállamoknak ennek érdekében növelni kell, vagy legalább szinten tartani az oktatási és kutatási és fejlesztési innovációs célú költségvetési ráfordításaikat. Ezen ábra alapján itt van még tennivaló, és a nemzeti stratégiákat kell bevezetni azoknak a tehetséges embereknek a képzése és vonzása érdekében, akik hozzájárulhatnak ezeknek a céloknak a megvalósításához. Mik állnak az innováció akadályában? A közoktatás és az innovációs rendszerek gyengesége, a finanszírozás nem megfelelő hozzáférhetősége, a költséges szabadalmi eljárások, sokszor idejét múlt szabályzások, sokszor lassú szabványosítási folyamat, a közbeszerzés stratégiai alkalmazásának elmulasztása, és a tagállamok sokszor nem egységes erőfeszítései. A szakpolitikai támogatáson kívül természetesen többféle pénzügyi segítséget is nyújt az Európai Unió a tagállamoknak és az innovátoroknak. Jól ismertek régóta működő programjaink, mint a Horizont 2020, vagy akár a strukturális és kohéziós alapok társfinanszírozásban megvalósuló projektjei. Tehát az egyik ilyen szempontra fog az előadásom második része fókuszálni, a finanszírozás nem megfelelő hozzáférhetőségére. A Horizont 2020-as programban ebben a 7 éves költségvetési időszakban 80 milliárd euró jut, és a magyar kormánnyal szorosan együttműködve teszünk azért, hogy az innovációs ötletek, ahol vannak, oda el is juthasson a finanszírozás, hiszen a Horizont 2020 program egy jelentős részében a finanszírozáshoz Brüsszelbe kell pályázni, de ezek a pályázatok magyarul is megvannak, elérhetőek, tanácsot kapnak az erre pályázók, de én innovációnak gondolom azt is, amikor egy vállalkozási ötlet, egy beruházási ötlet eljut oda, hogy megvalósításra kerüljön, és ott is meg kell, hogy kapja a segítséget a finanszírozáshoz. Tehát többféle finanszírozási mód van. Egy új eszközről szeretnék beszélni, az európai beruházási tervről. Az európai beruházási terv arra összpontosít, hogy felkeltse a magánbefektetők érdeklődését a gazdaságilag életképes projektek iránt, míg a strukturális alapok, egy régebb óta létező forrás, elsősorban visszanemtérítendő támogatást kínál, ebben is vannak most már visszatérítendő források is, tehát egymást kiegészítő finanszírozási lehetőségekről van szó. Miért mondom ezt el? Ezen az ábrán egy nagyon vastag, vagy nagyon széles, sötétebb sáv mutatja azt a kívánatos beruházási mértéket, ami hozzájárulhat a fenntartandó vagy a fenntartható fejlődéshez, ahhoz, hogy a GDP növekedése az egy nagyjából eddigi pályán maradjon, egy szolíd, megbízható, kiszámítható pályán, és azt a beruházási szintet, ami ehhez szükséges. Mellette van egy zöld sáv, ami azt mutatja, hogy valóságban mekkorák a beruházások, vagy milyen mértékűek a beruházások, amelyek a gyakorlatilag az európai gazdaságba érkeztek, illetve ezek a döntések milyen beruházási mértéket mutatnak. Hát igen, jól látható. Itt ez a különbség. Tehát ez a különbség, ami az ábrán látható, azt mutatja, hogyha szent szeretnénk tartani azt a gazdasági növekedést egy fenntartható pályán, amit elértünk, ehhez hiányzik olyan 300 milliárd eurónyi beruházás az európai gazdaságba. Ha ez nem történik meg, akkor a gazdasági fejlődés gyakorlatilag le fog állni, le fog lassulni. Ezt a felismerést próbálta célozni, és ezt a felismerést próbálta orvosolni az a terv, amit Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke tett le az asztalra néhány évvel ezelőtt.